kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet. Ma Máté evangéliuma 6. részéből a 25. verstől olvassuk az igét, felállva hallgatjuk. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Ahogy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltöze. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat, nem sokkal különbek vagytok én azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok, vegyétek eszetekbe, a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetteti, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább ér titeket, mi kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mi tegyünk, vagy mi vigyünk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja, hogy mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől, elég minden napnak a maga baja. Tessék helyet! Megkérdezek, hogy Tónak tudunk-e segíteni, hogy kérjük meg Istvánt, hogy esetleg Tóris, hogy valamit, mert íme, mondd ezt egy pár szót esetleg, hogy ez egy picit jó. Jó rendben. Hát a mai evangéliumi szakaszunkból is különösen is figyelünk három fontos dologra. Az egyik az aggodalmaskodásnak a kérdése, amire azt mondja Jézus a tanítványainak, mert hiszen ez az a szakasz Máté evangéliumában, és itt kérjük a Mátékat, hogy különösen is figyeljenek, az ő névrokonuk az, aki mindezt följegyezte, nagyon helyesen, nagyon köszönjük. És akkor itt a kis kitérőmet azzal toldom még meg, hogy ez azoknak szól, ez a szakasz is, akik odafigyelnek arra a bölcsességre, amit Jézus képvisel, ami egy kicsit más, mint a világnak, a bennünket körülvevő világnak a bölcsessége. De azért gondolkodni érdemes rajta. Például ezen az ne aggodalmaskodjatok. Nagyon érdekes az a görög szó, ami itt van, két különböző szóból, a részletez és az emlékezik szóból van összetéve az a görög kifejezés, ami az aggodalmaskodásra utal. Mondhatnánk talán úgy, hogy aki elvész a részletekben, és nem tud szabadulni a dolgoktól, vagy aki nem tud felejteni semmit, apró dolgokat sem, kicsi dolgokat sem, kákán is csomót keres, van egy ilyen mondás, orrából is elefántot csinál. Kicsi dolgok, és nem tud túlépni rajtuk, és nem tudja elfelejteni őket, állandóan ez üli meg a gondolatait, és ezért képtelen nagyobb dolgokra, nagyobb távolatokra figyelni. Jobban együtt látni az eseményeket, és a jó végeredményt ennek alapján megállapítani. Szóval azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne gyötörjenek bennünket részletkérdések, ilyen részletkérdés az ő számára az, hogy mit tegyünk, vagy mibe öltözködjünk. Nem könnyű, és nem jó az összefüggéseiből ezt a tanácsot kiragadni, mert Ugyanakkor Jézus fontosnak tartja az előrelátás is, ez az úgynevezett kis hegyi beszéd, aminek ez is egy részlete, amit most felolvasunk, végül azzal fog majd zárulni, hogy a bölcs embert és a balga embert azt különbözteti meg egymástól, hogy az egyik előrelátó, a másik nem. Ugyanígy hasonlóan a 10 lámpás leányról szóló példázatban is az dolgozik ki, hogy vannak, akik nem gondolkodtak előre, be fog szállni az est, késni fog a vőlegény, el fog fogyni esetleg a lámpában lévő olaj, és pótolajat kellett hordani, de mégis, mivel nem tették meg alkalmatlan, mert váltak a feladatban. Tehát ne értsük félre, Jézus nem azt akarja tanítani, hogy érjünk bele a világba, látszólag a madarak semmit nem tesznek azért, hogy élelemhez jussanak, de én közben arra gondoltam, hogy például a papírgálás is az ő tudományukhoz tartozik, és nem úgy van, hogy ami eléjük húlik, azt bekapják, hanem néha papírgálnak. Itt a tyúkokat is látom, de a madarakot is, a rigókat, hogy az avarkat kotorásznak, és épp veszik a fáradtságot, hogy valahonnan ott, ahol megállnak, onnan előszedjék azt, amit Isten a számukra elhelyezett. Szóval ez nem olyan tétlen várakozás csak. A házát kősziklára építő ember előrelátó, és nem arra gondol, hogy most Izraelben ez különösen érthető volt, mert ott ilyen özönvízszerű esőzés, ami a múlt héten itt is volt, évente egyszer szokott egy időszakban lenni. Tehát amikor a száraz időben az ember nekilát a házát építeni, akkor semmi jel nem utal arra, hogy itt óriási viharok és nagy esőzések lesznek. Nem gondol erre, és ezért anélkül, hogy mélyre ásva alapot készítene, anélkül csak úgy lerakja a házát a földnek a felületére, aztán jön az árvíz, én ott láttam Izraelbe, az képes ketté fűrészelni a bűvútat is, az aszfaltutat. Valahol nem is csinálják meg véglegesen, sosem, mindig átvágja az utat. A víznek hihetetlen ereje van, hanem ott van egy kis lassító szakasz, és úgy fedik be az utat, hogy amikor jön majd ősszel az esős évszak, akkor nyugodtan áttörhetem valami, ahogy a szatmári templomokat nálunk építik, mindig jött az árvíz, és ezért az alsó részét csak úgy tapasztották be, hogy majd átfolyik rajta az árvíz idején a víz, aztán lemegy az árvíz, akkor újra betapasztjuk az alját. Szóval a víz nagyon-nagyon erős, és ezért a bölcs ember, mondja Jézus, előrelátóan leás a sziklákig, és arra építi fel a házát, és ez annak a magyarázata, példabeszéde, hogy ne legyünk felületesek, hanem vegyük a fáradtságot magunknak arra, hogy a dolgok mélyére nézzünk. Ne intézzük el egy készletítéssel, vagy ne nyugodjunk meg abban, ami pillanatilag hirtelen az eszünkbe jut, hanem gondolkodjunk a dolgok hátterén is. Nos, itt most ennek az egész nagy kérdésnek egy másik oldalát emeli ki Jézus, az aggodalmaskodásnak a problémáját és annak a képtelenségéről akar bennünket meggyőzni, és a példái pedig nagyon szembetűnőek, mert mindenki látott már madarat, mindenkinek meg eszébe jutott, hogy vajon ki az, aki eteti őket, aki csak állatkertben jár, de szerintem az is látott szabadon is madarat, ha állatkertben jár, akkor tudja, hogy ott vannak gondozók, akik időnként megtöltik azokat a kis tálakat, amikben csipegetnek a madarak, de ki gondoskodik az égi madarakról. Nagyon érdekes, hogy Lukács evangéliumában, a párhuzamos helyen, ahol majdnem szó szerint így mondja, jegyzi fel Lukács Jézusnak a példabeszédét, nem úgy általában a madarakról van szó, hanem a hollókról van szó. És ha már hollókról beszélünk, akkor eszünkbe jut, hogy Illés próféta a nagyaszály idején azt az üzenetet kapja az Úrtól, és az is lehet, hogy ez is valamilyen fajta képes beszéd, hogy megparancsoltam a hollóknak, hogy ők gondoskodjanak rólad, és az van ott a Szent Szövegben, hogy ült a patak mellett, ami volt ott víz, a hollók pedig mindig oda röpültek, és hoztak neki hús. Az egy külön érdekesség, hogy a holló nem tartozik a tiszta madarak közé, már rituális értelemben, és Illésnek mégis el kell fogadnia, hogy az Úr ezek által az nem igazán szentséges, nem egy galambhozta mondjuk volna például. Az igen, az tiszta állat, sőt akár egy tyúk hozott volna egy tojást minden reggel, de nem így történt, hanem a hollók táplálták Illést, és talán ez jut Jézusnak eszébe, másutt van, hogy a hollók azért károknak, mert Istentől követelik a táplálékukat, tehát benne van az ő hangjukban, amit mi nem igazán értünk, amik azokban igen, hogy adjon neki eledelt, és ő gondoskodik róluk. És ezek a gondoskodásra szoruló állatok nem csak példát adnak nekünk abban, hogy Istenre támaszkodnak, hanem adott esetben alkalmasak arra, hogy az életet felől aggodalmaskodó prófétát is táplálják. Miért szorongatnánk akkor? Miért vesznénk el a részletekben? Miért emelkedne olyan magasra az étkezés és ruházkodás kérdése? Miért nem gondoljuk végig azt, hogy életünk nagyon-nagyon-nagyon jelentős részében, ugye egyharmadát átaludtuk, legalább egyharmadát munkával töltjük el, a maradék egyharmadot ki tudja mivel, és semmitevéssel, szórakozással talán, de hihetetlen mennyiségű idő megy rá arra, hogy egyáltalán életben maradjunk. Emlékszem, egyszer egy autó alkatrész kereskedő asszonyhoz tértem, pedig Wartburggal jártam annak idején, és mindig tönkrement a hengerfej tömítés, de ezért volt úgy, hogy 1000 kilométerenként kellett cserélni, amit le nem csiszolta valaki, és alulvidéken bementem egy hengerfej tömítésért, és ez a fölcicomázott azt, hogy nagyon szomorú volt, ilyen munkaköri ártalom egy lelkipásztornál, hogy megkérdezi, hogy bátja, és hát elmondta szegény, hogy most halt meg a párja. És azt mondta az idős embernek, és elmondta, hogy rettenetesen sokat dolgoztak, hogy meglegyen a ház, a balatoni üdülő, a nyugati autó, mondom, akkor még a Wartburg is luxus autónak számított majdnem. És azt mondja, elnéztem őt ott a proszektúrán, és az ujjairól lehúztuk a gyűrűt, és azt kérdeztem, hogy megérte ezért élni, mennyit gyűjtöttünk, és mi lett a vége? Hát valami ilyet mond Jézus, mielőtt szívünk egészen megdermedne a halál gondolatától, hogy mi minden marad ki az embernek az életéből azzal, hogy esetleg látástól vakulásig dolgozik, mert mondjuk a társadalomnak ez az általános álláspontja, hogy az a nagyszerű ember, aki szüntelenül dolgozik, és van, hogy azok sem becsülik most, nem a kedves papára, nagypapára gondolok, de nagyon sok helyen azok sem becsülik, akikért az ember dolgozik, hanem mondjuk személyre vetik, hogy milyen keveset van bennük. És ő is lehet, hogy ebben ég, hogy olyan keveset vagyok a szeretteimmel, dolgozok. Emlékszem, egyszer hajnal megjöttem késő este, és nem itt laktunk még, hanem Békásmegyeren a lakótelepen, és bementem a nagyszobámba, mindenki aludt, és egy kis gyerekünk volt, Ábel, aki kisfiú volt, és ott voltak a kis autócskáik kirakva, látszott rajta, hogy autókáztatta őket, különböző kis személyautó, teherautó, és kis lendkerekesek és szabadon gurulók voltak, és úgy összefacsarodott a szívem, hogy nem játszottam a fiammal, és vajon van-e ennél valami fontosabb az életben, mint hogy vele legyek, akkor, amikor felcsapódik. Nem is olyan jó a lelki ismeretem ezek miatt a dolgok miatt, és íme most találkozom Jézusnak ezekkel a szavaival, amik arra intenek, hogy ne veszek el a részletben, és ne görcsöljön rá az elmém, az élet nem perdöntő, nem sorsdöntő részleteibe. Mert persze, hogy öltözünk fel rendesen, nem mindegy, hogy megyünk társaságba, de nem lehet, hogy ez legyen a legnagyobb kérdés. Aztán hát elfelejteni a kevésbé lényeges dolgokat. Isten ő is azt mondja a Biblia, hogy ő elfelejti a mi bűneinket, háta mögé veti. Nagy baj, amit nem tudunk felejteni, nem emlékezik meg a mi álmokságainkról, mondja a Biblia, pedig Istennek hibátlan az emlékezete. Az aggodalmaskodás nagyon közel van ehhez az egész dologhoz. Vannak rossz emlékeink, tegnap volt, régen volt. Ott kéne hagynunk őket, nem tudunk vele mit kezdeni. Nem mehet rá életünk további része, az előttünk lévő csodálatos időszak arra, ami tegnap történt. És hát ugyanígy a holnapra, ez lett volna a harmadik pont, amit átugottunk most itt, majd visszatérünk rá, de beszéljünk akkor a harmadik dologról, hogy a holnap miatti aggodalmaskodás valami olyan képtelen, hogy a holnap nyugalma érdekében ma aggodalmaskodom. És mit fogok holnap csinálni? A holnap után nyugalmáért fogok aggodalmaskodni. Ez egy láncreakció. Nem lesz ennek soha vége, ha egyszer nem mondom azt, hogy a mai nap fontos most, és azt akarom tenni, amire hatásom van, ami fontos, amit tényleg meg tudok csinálni, és egy percet nem akarok azzal foglalkozni, hogy majd holnap ilyen kihívásokkal kell szembenéznem. Elég minden napnak a maga baja, mondja Jézus. És akkor, ha ilyen ügyesen és gyorsan átugrottuk a harmadik pontunkat, akkor egy kicsit menjünk még rá második pontunkra, mert itt pedig azt mondja Jézus az ő tanítványainak, azoknak, akik őt komolyan akarják venni és tanulni akarnak, valami fontosat, múlhatatlan. Azt mondja, hogy keressétek az Isten országát. Ne olyan dolgokat keressetek, amik a pogányok egész életét betöltik. Ők mindig pénzt keresnek, ruhára gyűjtenek, házat takarékoskodnak, holnap felül aggodalmaskodnak. És Jézus nem az Izraelben akkor lévő pogányokra célzott, hanem az ő hit testvérei, akik pogányokra gondolkodtak, mert ők is tele voltak a holnap miatti aggodalommal és a lázas kereséssel. Keressétek először mindenek előtt az Isten országát és az ő igazságát. Vannak dolgok, amik nem hullanak igazán az ügybe, vagy nem lehet rájuk, mint sült galambra várni, ha ezt nagyon szellemesen tartja egy magyar mondás, hogy valaki várja a sült galambot, hogy az berepüljön. Azért nem fog berepülni, azt előbb meg kell fogni, és aztán meg kell sütni, és így lesz a még. Szóval vannak dolgok, amiket keresnünk kell. A kincskeresőkre gondoljuk, mert a Biblia is ilyenekre cél. Vagy azt mondja a hallgatóságának egyszer, ugyanebben az evangéliumban is találunk a 7. fejezetben, 13. fejezetben erre példákat. Keressetek és találtok, görgessetek és megnyithatik nektek. Nagyon jó, hogy sok minden van, ami például kutatásra ösztönöz bennünket. Kutatónak lenni nagyon jó, ennek primitív gyermeki változata az, amikor szüleink fiókjában kutatunk. Mert a fantáziánkat borzasztóan mozgatja, hogy milyen titkaik vannak. Fejünkre veszünk például, hogy nem is vagyunk igazi gyerekei a szüleinknek, és hát elkezdünk kutatni. Meg egy nagymamám, amikor meghalt, édesanyámmal együtt kellett földolgoznunk az ő hagyatékát, és őt is megdöbbentette, hogy az ő édesapja nem az első férje volt a nagyanyámnak. És ő erről semmit nem tudott. Abban az első házasságban nem született gyerek, de ő erről semmit nem tudott. A nagymama egy nagyon zárkózott tartásos asszony volt, és úgy ítélte meg, hogy ez nem tartozik a családtagokra, mert nem lett következménye, de minket nagyon meglepett. És gyerekként nagyon kíváncsi és gyanakó természetűek vagyunk, és ha nincs ott van anya, akkor fölmászunk, leszedjük, kivesszük a könyv mögül, kihúzunk a fiókot, belebújunk derékig, hát ha van ott valami, valami titok, a mesék, amikben a gyerekek a vakáció alatt véletlenül kiásnak valahonnan egy kincses ládát. Hát nagyon kedvenc történetek ezek, vagy a kalózok, amikor elindulnak ládára, bukkannak valahol, és akkor az ügyes kis hajós inas mégis valahogy megszerzi tőlük a kincset. Szóval van az elménkben Isten által alkotott módon erős hajlom arra, hogy amit értéknek tartunk, vagy értéknek sejtjük, azért ne sajnáljuk a fáradtságot, a kincskeresők alaszkában, Jack London könyvei hihetetlen fáradtsággal, mennek életük kockáztatásával aranyat keresni, hogy aztán rablók elvegyék tőlük, vagy ők belehetsék a mocsárba azt, amit fáradtságos munkával előbányáztak. De ez a tulajdonságunk Istentől ered. Azt mondja róla ugyanez az evangélium 13. részben egy nagyon-nagyon-nagyon szép példázatban, ami az Isten országáról szól, hogy az olyan, mint az a kereskedő, aki igaz gyöngyöket keres. És rábukkanva egy valóira, egy igazira, mindenért feladta, amilyen volt, hogy ezt az egyet megvegye magának. Ez olyan gyakran eszembe jut, hogy az Istenről szó. Nem annyira a mohó, értékvágyú emberről, hanem Istennek arról a szenvedélyéről, amellyel bennünket keres, mindenét odaadja azért, hogy ez az általa ilyen titokzatosra, ellenállóra, magának valóra teremtett ember az övé keresse. A kincskereső, aki gyöngyöket keres. Ugyanott van egy másik képe a szántóföldbe elrejtett kicsre, amilyen rábukkant szintén a paraszt ember, pedig morogva ment ki talán reggel, hogy most szánt adják el, hogy rányálni, és a szántóföldben ez volt a régi embernek a széfje, a törző szekrénye, elásta a földbe, és akkor hát agyafúrt érzét egy tolvajok meg kiásták, vagy mert a paraszt ember rábukkant, ahogy most is vannak mohó kincskeresők, akik régiségeket keresnek és sokszor találnak. Szóval az Isten, aki szenvedélyesen keres, valódi értékeket keres, bennünket keres. Mi meg nagyon elrejtőzünk előle, nagyon mélyre, nagyon sok minden mögé, nagyon erős falak mögé, nagyon erős bennünk a távolítás. Nem akarjuk, hogy megtaláljanak, de ez teszi a dolgot izgalmassá. És közben az a kérdés, arra kell választ adni, hogy mennyire fontos neki. Mennyire fontos neki. És ez a mi kérdésünk is ma, hogy a valódi érték az Isten országa, az Úrral való közösség, amiből nagy ígéret az, hogy örök életet ad, megbocsátja bűneinket. De ez azért még mindig a mi önző várakozásaink körében mozog. De nagyon izgalmas dolog, hogy Istennel együtt a világban valamit tenni, és Jézus ezt mutatta meg, ezt játszotta elénk. Ennek volt ő a mestere, és a tanítványai pedig követték, hogy hogy lehet a valódi értéket megtalálni, kihámozni, előhozni abban a mélységről, ahová Isten bölcs, szellemes gondolattal az igazi értékeket elrejtette előttünk, hogy aki akarja, keresse, és aki keresi, azt találja meg. Hát mit is kívánhatnék ma? Hát csak azt, amit az Úr mond, hogy ne vesszünk el kicsinyesen a részletekbe, ne kötözzük magunkat ahhoz, ami elmúlt, vagy ahhoz, ami mulandó, hanem keressük az örökkévaló értékeket, és éljünk a mába. A holnap nem a miénk, nem tudjuk mit hoz a holnapi nap, nem félünk, nem arról van szó, hogy nem vagyunk előrelátók, de nem emlékszünk magunkat, mert ahogy ma Isten kegyelmet hordozott, úgy a holnapi napot is meg fogja áldani, és áldani is meg. Amen.